katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Kolesszá Krisztián szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök Berlinbe utazott, ahol pénteken tárgyalást folytat Olaf Scholz német kancellárral, tájékoztatott Havasi Bertalan a kormányfő sajtófőnöke. A közlemény szerint a kétoldalú tárgyalásokon a júliusban kezdődő féléves magyar EU elnökséggel kapcsolatos terveket és programokat tekintik át. Magyarországon ma a foglalkoztatás 75%-os szinten van, hiszen 2010 óta 1 millió munkahelyet sikerült teremteni, de a kormány célja, hogy ezt a rekordarányt a következő években még magasabbra, egészen 85%-ra emelje, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet főigazgatójával közösen tartott sajtótájékoztatón leszögezte, hogy a veszélyek és válságok korában kifejezetten indokolt volt a találkozó, mert bár az elmúlt évek krízisei nem a gazdaságból indultak ki, végül mégis súlyos gazdasági kihatásokkal jártak. Évről évre egyre több iskola vesz részt az iskolaőri programban, ami bizonyítja, hogy jó döntés volt annak bevezetése 2020-ban. Erről Rétvári Bence a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára tájékoztatott Budapesten. Elmondta, a most záruló tanévben 738 iskolaőr teljesített szolgálatot, ami mintegy másfélszeres növekedés a 2020-as 504 főhöz képest. Új látványrestaurátor műhellyel, lemezbemutató koncerttel, valamint új és állandó kiállításokkal várja a látogatókat a 125 éves Herman Otto Múzeum és kiállító helyei Miskolcon a Múzeumok éjszakája alkalmából. A képtárban a Miskolc annó és a titkos és publikus című tárlatok szombaton 17 órától vasárnap hajnali 2 óráig lesznek majd nyitva. A Múzeumok éjszakáján szombaton nyílik meg a Föld alatti Vasúti Múzeum új kiállítása, amely a 150 éves svábhegyi fogaskerekű múltját és jelenét mutatja be, közölte a BKV ZRT. A Miskolci Egyetem és a Kassel Debrecen együttműködési megállapodást kötött, amely szerint a vállalat részt vesz a hallgatók gyakorlati képzésében, az egyetemi tananyag fejlesztésében, valamint segíti az intézmény tudományos és kutató tevékenységét is, közölte a Miskolci Egyetem kommunikációs központja. Új pszichoterápiás központ és családok háza nyílt a Magyarországi Református Egyház Bethesda gyermekkórházában. A pszichés nehezítettséggel élő fiatalok gyógyulását segítő központ és a hosszabb kezelésen lévő gyerekek családjainak helyet adó 2 apartmanból álló ház elkészültéhez a kormány 50 millió forinttal járult hozzá. Latorcai Csaba, a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium parlamenti államtitkára az átadáson úgy fogalmazott: a gyermekkórház több, mint egy kórház, hiszen egy olyan közösség működteti az intézményt, amely nem csak gyógyít, nem csak a betegséget látja, hanem az egész embert is. A Danubius zenekar koncertjével szombaton indul a Domkerti zenés esték sorozat Szegeden, a Püspöki Székház udvarán. Tájékoztatták a szervezők az MT-t. Már hagyomány, hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegye a Filharmónia Magyarországgal együttműködve színvonalas komoly zenei és jazz koncerteket szervez a Domtér műemlék épületkomplexumához tartozó Püspöki Székház udvarán. Várhatóan Tar Zoltán vezeti a Tiszapárt európai parlamenti delegációját. Tar Zoltán a 444 portálnak elmondta, praktikus okokból lesz delegáció vezető, hogy Magyar Péter továbbra is a pártépítésre koncentráljon. Ismét megerősítette az Exim Bank befektetésre ajánlott minősítését a Fitch Ratings. A hitelminősítés megegyezik a magyar állam besorolásával. Július 1-ével indoklás nélkül felmentette Bene Ildikó, országos kórház főigazgató helyettest Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő Pintér Sándor belügyminiszter javaslatára döntött így. Tűzvésztombol Atén határában a lángokat a heves széllökések is erősítik, 2 települést már kiürítettek a hatóságok, amelyek a forgalmat is felfüggesztették a főváros és a tőle 30 kilométerre délre fekvő Koropi között. Olaszországban megszavazta a tartományi autonómia bővítéséről szóló törvényt a parlament. Ez azt jelenti, hogy az egyes tartományok majdnem önállóan rendelkezhetnek egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és energiapolitikai kérdésekben. Végül az időjárásról. A napsütést változó vastagságú fátyolfelhőzet és szaharai eredetű por szűri. Emellett kevés gomoly felhő is képződik, csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 36 fok között alakul. Még mindig marad a hőségriadó. Késő estére 20 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
Június 21-e és június 23-a között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon. Az idei év mottója tündérek, varázslatok, csodák. A háromnapos programon fellép többek között a Cantica Eterna énekegyüttes, az Egri érseki fiúkórus, a Cantus Agriensis kórus, Kubik Tamás orgonaművész és Szajko Anita énekművész, az Egri szimfonikus zenekar, a Tercina együttes, Györgyi Anna és Kálid Artur színművészek, az Oktovoj énekegyüttes, a Campani Canario táncegyüttes és a Savaria barokzenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 21-e és 23-a között Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Szent Háromság, egy Isten.
Dicsőítő sziget a nyár elején fantasztikus előadókkal. Június 23-án töltsd fel a szívedet jó zenével és Isten dicséretével. Eucharist, Brazsák László, Borka Zsolt, 3-in-1, Exodus, Random Projekt, Imperfectum, Fóris Rita és a Fóris Five, a Hamasiach Messiás hívő zsidó band, valamint a 24 órás dicsőítés résztvevő formációi. Felcsendül Síje Jenő és Kovács Gábor Szonett koszorú című régen hallott szép műve is. A színpadon Kindelman győző, Prazsák László és Gájer László atya beszélgetnek arról, ma mit mond a lélek az egyházaknak. Az ünnepi vasárnapi szentmisét Martos Levente Balázs püspök mutatja be. Június 23-án dobbanjon együtt a szívünk Sziget Monostoron. Bővebb információ a dicsőítősziget.hu oldalon. Dicsőítő Sziget. A dicsőítők itt kötnek ki.
A 44. Haláka Fesztivál Egerben, június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az érsekkertben itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programok. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az ökokaláka, kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők közül meg néhányat, Ferenci György és az elsőpesti rackák, a Jazz Boys együttes, a muzsikás, a kaláka természetesen, és a kerekes band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Mai adásunkban a Szent Miséről tart előadást Bognár István, az Zala megyei Gutorfölde plébánosa. Előadása azoknak szól, akik ritkán járnak templomba.
Na, szeretettel köszöntök a mai alkalommal is mindenkit. Hát a megjelent hallgatóságtól most így elnézést is kérnék, mert egy kicsit olyan téma lesz, ami nekik így majdnem, hogy rutinszerű. De talán nem lesz ártalmas ezt az egész dolgot végighallgatni, mivel ma a Szent Miséről beszélnék, és akik itt hallgatják ezt személyesen, azok rendszeres templomba járók, de nem baj, hogyha tudjuk, hogy mi is történik a Szent Misén. No, próbálom az egészet úgy bemutatni, hogy így két szemszögből, a hívek és a papnak a szemszögéből, hogy ki mit csinál, miért csinálja, hogyan csinálja. Ennek az elsődleges célja az, hogy aki mondjuk nem volt még templomba, vagy valamilyen ok miatt templomba kell mennie, és kicsit szeretne tájékozódni, hogy mégis mit csinálunk miatt a templomba, annak legyen erről valami információja. No, kezdjük akkor a hívő részéről. Ugye a hívő megérkezik, látom még valaki megérkezett, ő is hívő. Igen, adjon Isten, tessék csak helyet foglalni. Tehát a hívő belép a templomba, és ennek egyik ilyen jele, hogy keresztet vet. Most a következő mozzanat az az, hogy amennyiben van a templomban valahol egy kis piros lámpácska, az azt jelenti, hogy abban a templomban oltári szentséget őriznek, tehát ezt térdhajtással köszönti a hívő. Aztán ilyenkor a hívő, ugye mivel a mise kezdése előtt érkezik, amennyiben erre lehetőség van, helyet foglal a padban. No, akkor nézzük egy kicsit a pap részéről. Ugye a pap, amikor felkészült a miséhez, tehát magára öltötte a misének a miseruhát, ami az aktuális liturgikus időszak színének megfelelő színű. Belép a pap, de amikor belép, akkor meghúz egy csengettyűt, tehát a csengettyűvel jelzi a pap, hogy kezdődik a mise a híveknek és a kántornak is, amire a hívek fölállnak. A pap liturgikusan köszönti a híveket, de még itt kicsit itt merevítsük ki a képet, és ugye az egész dolgot, tehát a pap bemegy az oltárig, megcsókolja az oltárt, mert az oltár jelképezi Krisztust, aki az oltár és az áldozat. És vagy átmegy a szószékhez, vagy nem megy át, elmentek, azt hiszem át kell mennie, és ugye keresztvetéssel köszönti a híveket. Van még egy fontos dolog, ha már egy a liturgikus berendezést nézegetjük, ez a papi szék, ugye ott foglal helyet a miséző pap. Tehát köszönti a híveket, keresztvetéssel indul a mise, majd köszönti a híveket, hogy az Úr legyen veletek, és ott elked, hogy a hívek visszaköszönnek, és bűnbánatra szólít föl a pap. Ekkor a hívek állnak, és ugye elmondjuk a közös jónást, tehát ugye testvéreim, általában a pap így szólt, hogy testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy megtisztult színvel vessük részt ezen a Szent Misén, vagy méltóképpen, vagy mit több szövegvariáció van. És ugye a hívek elmondják ezt a közös imát, hogy gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem bűnösért. Na most ebben, ja, igen, ez mindig összekerül, imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz. Jó, ez ilyen, tehát ezt nem is tudom, illetve már hányszor mondtam már, de mindig belekeveredik itt a végén. De hál' Isten, vannak hívek, úgyhogy azok súgnak mindig. Igen, tehát Urunkhoz, Istenünkhöz, misén is súgnak, hogy belekeveredjek. Ez az úgynevezett közös gyónás, amiben nem nevezzük meg a személyes bűneinket, közösen kérünk bűnbánatot, és azt, hogy imádkozzanak értünk. Ugye a boldogságos Szűz Mária is mindközben járunk, a szentek mindközben járóink, és az egyház minden egyes tagja is imádkozzon értem, mindenki nézze magába, hogy hányszor szoktunk imádkozni a bűnösökért, de ugye mi mindig kérjük, hogy értünk imádkozzanak, tehát ez a szentek közössége, mint a bűnbocsánatnak a módja. Na most, mint a pap ugye elmondja, hogy irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Ez nem feloldozás, csak ennek az imának a befejezése a pap részéről. Majd következik az Uram irgalmaz, aminél egyházmegyék válogatja, és az aktuális megyés püspök válogatja, hogy ezt a hívek végig állják-e, vagy már itt leülnek. Az Uram irgalmaz, amikor ugye Uram irgalmaz Krisztus kegyelmez, ugye ezt ismételgetjük, a megbánt bűneink bocsánatát kérjük Istentől. Ezután, ha ünnepi mise van, főünnepi mise, vagy vasárnapi mise, akkor következik a dicsőség, amiben Isten dicsőítjük, ugye az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. Most ugye ez néha nem tűnik annyira dicsőítésnek, de igazából annak kellene lennie, egy ilyen örömből fölfakadó dicsőítés, hogy ugye azért jövünk össze, hogy Isten dicsérjük. Természetesen több dallama van, jó az, hogyha ezeket a dallamokat így változtatjuk. A dicsőítés után van a könyörgés, ez még elméletileg mind az ige liturgiájához tartozik, tehát elméletileg ennek a szószéknél vagy a papi széknél kellene történnie. Következik egy könyörgés, ez a misének a kezdő könyörgése, majd attól függően, hogy milyen mise, egy szentlecke vagy olvasmány, ha utána az evangélium, vagy hogyha ünnepi mise, akkor egy olvasmány is, egy szentlecke is, és az evangélium is. Ugye az olvasmány az esetek többségében az Ószövetségből van, a szentlecke az Újszövetségből, az evangélium meg ugye négy evangéliumok egyikéből. Most ezután, hogyha olyan a mise, akkor következik egy prédikáció. Ja, bocsánat, a híveknek a mozgását, ugye azt nem mondtam el, ami nagyon fontos. Ugye az uramirgalmaznál vagy leülnek, vagy az uramirgalmazt és a dicsőséget végigállják, de akkor már a könyörgést is, és a könyörgés után ülnek le a hívek az első olvasmányra. Ugye itt megint folyik egy párbeszéd, ugye szentlecke, ja, ott még nem, ugye csak amikor elolvassák, hogy olvasmány akárkinek, ez az Isten igéje, ugye erre a hívek hálaadással válaszol, aki Istennek legyen hála. Ugyanúgy a szentleckénél, ugye a szentlecke XY leveléből, vagy akárhonnan, ez az Isten igéje, Istennek legyen hála. Na az evangéliumnál, az evangélium előtt van az Alleluja, ami megint csak az örvendezésről szól, és ugye ott már, említek azt hiszem, lehet, hogy az Alleluja-nál föl kellene állni, nem vagyok liturgikus, úgyhogy ezt ne vegye senki ilyen liturgikus tanásnak, de amikor a pap azt mondja, hogy az Úr legyen veletek, arra már mindenképpen föl kell állni, ugye erre a hívek válaszolják és a te lelked, de és akkor ugye a pap beolvas, hogy evangélium kinek a könyvéből, és akkor ugye erre a válasz az, hogy dicsőség neked Istenünk, és itt van egy következő keresztvetés, ez a hármas keresztvetés, amikor a homlokunkra, az ajkunkra és a szívünk fölé rajzolunk egy keresztecskét, ez is egy keresztvetési mód. Itt ez ugye azt jelenti, hogy ugye az eszembe vésem, az ajkammal megvalom és a szívembe fogadom, ugye mindazt, amit az evangéliumban hallunk. Az evangéliumot ugye figyelem fokozásai érdekében állva hallgatjuk végig, majd amikor ugye a pap azt mondja, hogy ezek az evangélium igéi, ugye ismét egyfajta háladás, áldunk téged Istenünk, és ugye a hívek helyet foglalnak, majd következik a prédikáció. Ugye nem minden esetben van prédikáció, de ha vasárnapi mise vagy olyan mise van, akkor annyira ünnepi, akkor prédikáció is van. Majd a prédikációt szintén az ünnep módjától függően vagy a hiszek egy zárja, vagy a hívek könyörgése következik, vagy nem következik semmi, mert ugye a hétköznapi miséken nem kötelező a hívek könyörgése, mert ugye az a szomorú gyakorlat, hogy a hívek könyörgése az nem a hívek könyörgése, hanem a pap könyörgése. Ha vannak hívek, akik a hívek könyörgését olvassák, akkor nem célszerű elhagyni, de ha ilyen hívek nincsenek, akkor nem kötelező hétköznapi szentmisén a hívek könyörgése. No, a hívek könyörgése után véget ért az ige liturgiája, és kezdődik az áldozat liturgiája, ugye ez abban nyilvánul meg, hogy a pap átmegy a szószéktől, az ige liturgiájától az áldozat liturgiájához, és ugye kezdődik a felajánlás, ahol ugye mivel a minden egyes szentmisén vacsorázunk. Függetlenül, hogyha reggeli mise, akkor is vacsorázunk, ugyanis minden egyes szentmise az utolsó vacsorának a megjelenítése. Amikor ugye Jézus az apostolokkal az utolsó vacsorát tartotta. Utolsó vacsora volt, utolsó reggel, meg utolsó ebéd nem, tehát ezért mindig az utolsó vacsorát ünnepeljük, ahol ugye az Úr Jézus Krisztus a kenyeret és a bort, mint az ő testét és a vérét az apostolokra hagyta. Tehát ez kezdődik el, ugye a kenyérnek és a bornak az előkészítés, hogy a minisztráns adja a bort és a vizet a papnak. És ugye én nagyon sokszor hallom, hogy mikor én gyerek voltam és minisztráltam, amikor a bort öntöttük, akkor a pap ugye leengedte a kelyet, hogy öntsük még, amikor a vizet akkor fölemelte. Ez azért nem igaz, mert a bort és a vizet mindig a pap önti. Tehát ezt nem tudom, ezt így honnan vették, de ezt így nekem nagyon gyakran elmondják, hogy hát jó, mindegy. Tehát a bor és a víz beöntése majd egy ilyen felajánló imádság. Vannak a szentmisében, a római ritusban is, és a görög ritusban is olyan imák, amit a pap halkan mond. Most ugye a halkan az nem azt jelenti, hogy abszolút magában, hanem halkan, és ezek azok az imádságok, amik egy kicsit ugye az utolsó vacsora, a zsidó kovásztalan kenyerek ünnepének a vacsorája volt, és a sok minden azért visszanyúlik arra a hagyományra, ugye a misében nincs benn, de az utolsó vacsorán ugye hálaadás van a kehely meg a kenyér fölött, ugye és ugyanez történik, amikor előkészítjük a kenyeret és a bort, tehát ez a zsidó szokásokban nyúlik vissza. Amikor ez megtörtént, akkor elmondja a papa felajánló imádságot, vagy a felajánló könyörgést, majd következik a prefáció, ugye ez egy szép latin kifejezés, a prefacere, tehát egy ilyen előcselekvés, mégpedig az áldozat liturgiájának az előcselekvés, egy ilyen párbeszéddel kezdődik, hogy az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, méltó és igazságos, ugye ez a hívek és a pap közötti párbeszéd, és akkor a pap bővebben kifejti, jobb esetben énekelve, kevésbé jó esetben mondva, hogy miért méltó és igazságos Isten dicsőíteni, és ugye ez a prefáció, ami a szent vaggyal ér véget, amikor ugye Istent szentnek énekeljük meg, mint ahogyan az angyalok az égben, ugye Istennek a szentségét hirdetik folyamatosan. Aztán ugye a szent vagy után következik a vacsora elbeszélése. Nos, itt már azért a hívek, amikor a pap ezt a kézmozdulatot mutatja, ami gyakorlatilag ugye az epiklézis, a léleklehívás, ugye egy galambocskát szimbolizál, ezt már mondtam az előző részekben is, akkor ugye onnantól kezdve imádjuk mi Jézust, aki jelen van a kenyér és a bor színében, tehát letértelnek a hívek. Ezt a minisztránsok csengővel jelzik, ugye régen latinul ment a mise, meg nagy templomok voltak, nem is látszódott a pap, nem is hallották, ugye nem volt hangosítás, és ugye egy ilyen csengő jelezte a híveknek, hogy most akkor le kell térdelni. Tehát letérdelnek a hívek, és elkezdődik az utolsó vacsorának az elbeszélése, amikor ugye a pap elmondja, hogy ugye Jézus kezébe vette a kenyeret, hogy azt mondta, hogy ez az én testem, kezébe vette a bort, ez, ez az én vérem. Ez a misében egy kicsit részletesebben ki van fejtve, itt nem is ez a lényeg, hogy elmondjak itt a felvételen egy misét, hanem megtörténik az utolsó vacsorának az elbeszélése, majd ilyen különböző imádságok, ugye az egész egyházért, az élőkért és az elhunytakért, úgy hívják ezt a részt, hogy kánon. Most több ilyen kánon van az egyházban, nagyon gyakran a kettes kánont mondják a papok, több okból is, nem csak azért, mert az a legrövidebb, hanem valahol azért az annyira szépen egyszerű, hogy nagyon közel állhat az utolsó vacsorához. Tehát ugye így zajlik az utolsó vacsorának az elbeszélése, ami a nagy doxológiával zárul. Ugye a pap fölmutatja a kenyeret és a bort, és ugye azt mondja, hogy ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké, amen. Erre a hívek válaszolják, hogy amen. Az a nagy doxológia, a nagy dicsőítés jelent. Tehát ez a legnagyobb dicsőítés minden egyes szentmisében, és erre ugye rá kellene kiáltani a híveknek, hogy amen, tehát egy ilyen nagy lelkesen. Közben ugye ezért kihagytam dolgokat, tehát ugye amikor a pap elmondja a kenyér fölött az átváltoztatás szövegét, hogy ez az én testem, ugye akkor fölmutatja, ekkor megint csöngetnek. Ezt ugye nem azért mutatjuk föl, hogy a hívek bebújjanak ilyenkor a pad alá, gyakori, hogy ilyenkor így még jobban elbújnak, mintha valamivel jezgetnénk őket. Ugyanez történik a kehely felmutatásánál is. A pap az áldozat bemutató, és be kell mutatnia, hogy ő most ezt az áldozatot bemutatja, tehát nem mehet ez így stikába, hanem sőt, nem is a pap mutatja be az áldozatot, hanem a pap a hívekkel együtt, és ugye ezt jól láthatóan, amit ugye a pap feláldoz, azt mutatni kell a híveknek, tehát ezért van a kenyér és a kehelynek a felmutatása a szentmisében. Jaj, bocsánat, kicsit visszaugrottam, ugye, tehát van a nagy doxológia, és ugye utána következik a szentmisének az a része, amit úgy hívnak, hogy kommunió. Ugye a kommunió az egyesülést, közösséget jelent, amikor a hívek a szent áldozáshoz járulnak, ugye ezt a mi atyánk vezeti be, ugye azért, mert ugye hitben megvalljuk, hogy a mi atyánk az közös, aztán ugye azért is, mert fontos része a kiengesztelődés, tehát nem vehetjük úgy az Úr Jézus Krisztus testét sem úgy, hogy halálos bűnünk van, hogy semmiképp súlyossal sem nagyon tanácsos, de nem csak, hogy bűnösen nem áldozhatunk, hanem testvéreink iránti haraggal a szívünkben sem. és ugye ennek az úgynevezett békeszertartása, megnyilatkozás, hogy amikor a papa miatyánk elmondása után felszólítja a híveket, hogy köszöntsétek egymást a béke jelével. Na most itt régen ebből ilyen elkezdődött egy nagy buli, ugye mindenki, akivel értkezett, fogott, de nem kell törekedni arra, hogy körbe szaladjuk a templomot. Hát ugye ez, ami szintén történik a Szentmisén, tehát ez a kibékülés, ugye a mi atyánkot azt, hogy elfejtettem, a mozgásokra visszatérve felállva mondjuk, ugye a pap mindig úgy vezeti be a mi atyánkot, hogy üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint. Így imádkozunk, ennek több bevezetési módja van, ugye Isten szeretete kiárat a szívünkbe a Szent Lélek kegyelmát, ezért merünk így imádkozni, vagy még egy csomó minden más, és akkor ugye ezzel vezeti be a mi atyánkot, akkor állnak fel a hívek, és a mi atyánk végén van ez a békülés, amikor ugye kezet fogunk egymással. Majd következik az Agnus Dei, vagyis az Isten báránya, amikor előtte a pap az oltárnál ugye megtöri a kenyeret, és van az úgynevezett imixió, ilyen érdekes kifejezéseket tanulunk, még hívek is. Ugye a következő dolog történik, hogy a pap nem csak megtöri félbe az ostját, hanem letör egy kis darabot belőle, és ezt a kis darabot belejti a kehelybe. Ugye ez az áldozatnak az egyesítése, vagy az áldozatban a test és a vér külön válik, mint hogy Jézus kereszt áldozatában, de ebben egy ilyen áldozati mozzanat jelenik meg, hogy ezt újra ugye egyesítjük. Tehát ez megtörtént, majd ugye az Isten báránya után a pap még egyszer a már megtört ostját felmutatja, utalva Krisztus keresztáldozatára, aki megtöretett a kereszten. Ugye íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghívasztal az Jézus, az Isten báránya. Hát igazából most, tehát ez a szöveg így van, de hogyha úgy értjük, hogy boldogok vagytok, mert meghív benneteket asztalához Jézus, az Isten báránya, az jobb, mert utána a híveknek van egy ilyen válasza, ami néha egy kicsit úgy tűnik, mintha Jézust akarnák lebeszélni a szentáldozásról, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul a lelkem. Ez egy idézet az evangéliumból, amikor ugye Jézust egy nem zsidó ember hívta, hogy gyógyítsa meg a beteg gyermekét, és akkor mondta Jézus, hogy jó, megyek. És az ember meg azt mondta, hogy nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, csak szólj egy szót, és akkor rendben van minden. És Jézus is elcsodálkozott, hogy mekkora hit van ebbe az emberbe, tehát ez is egy hitvallás. Nem Jézust beszéljük le arról, hogy nem is kell nekünk áldozni, csak valamit mondjál, és akkor rendben lesz a lelkünk, hanem igenis, hogy kell áldoznunk, azért, mert nagyon megsértődne itt bárki is, én szerintem nem csak itt, hanem bárhol, ha valakit meghívunk vacsorára, ezt a vacsora meghívást elfogadja, kínáljuk étel, és mondja, hogy köszöni, nem akar most enni, ő csak beszélgetni jött. Tehát ez egy sértés a meghívottnak. Most nem azt jelenti, hogy Isten megsértődik, hanem minek megyünk el vacsorázni, nem akarunk vacsorázni. Most ugye más kérdés az, hogyha valaki el van tiltva az eukarisztikus közösségből, mert mondjuk rendezetlen kapcsolatban, én ezt most nem részletezném, hogy mit jelent. Nem az, hogy egyedülálló, hanem rendezetlen kapcsolatban él, vagy bármi más egyéb miatt halálos vagy súlyos bűne van. De azt meg nem érdemes dédelgetni a lelkünkben, mert azzal sokat ártunk maga. A bocsánatos bűnne meg lehet áldozni. Sajnos volt egy olyan, vagy van is egy olyan elképzelés, hogy csak tiszta lélekkel lehet áldozni. Most ezzel kapcsolatban az a helyzet, hogyha én valakit a gyóntató székből kilépve áldoztatok, meg sem áldozik tiszta lélekkel, ez egyik probléma. A másik meg, hogy ott van benne a lelki gőg, hogy én most tiszta vagyok, és megérdemlem a szent áldozást. Egy, nem vagy tiszta, kettő, nem érdemled meg a szent áldozást. Na akkor hogyan áldozzunk? Hát nem tiszta szívvel, hanem töredelmes szívvel. Most persze a halálos bűnnel, de a halálos bűnös nem is nagyon akar áldozni, sőt, misére sem nagyon akar menni. Tehát halálos bűnnel kevés ez a töredelem, hanem ott azért a szentgyónás az nagyon nem árt. Ugye a halálos bűn az, amikor tudtuk, hogy ezzel az Isten kapcsolatunk megszakad előtte is, közben is, meg utána is, és nem rendeztük ezt a dolgot Istennel. Tehát tudtuk, hogy amit most teszünk, az nem egy ilyen ennye-bennye. Most, hogy a bocsánatos bűnökkel kapcsolatban meg ugye esünk-kelünk, tehát nehéz ezt kivédeni, nem is ez a lényeg, meg Isten semmilyen, na, nézzük csak át a papírjaidat, minden rendben van. Tehát nem erről szól a szentáldozás, hanem arról, hogy szeretjük Jézust, és kapcsolatba akarunk lépni vele. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy a szentáldozáshoz így közeledjünk. Na most a szentáldozásnak a módjai. Hát ugye itt mindenféle ilyen, én is találok az interneten ilyen kirohanásokat a kézbeáldozás ellen, mert hogy az mekkora istenkáromlás. Hát én nem tudom, tehát ugye az Úr Jézus is a kezébe adta az apostoloknak a kenyeret, lehet, hogy le is hullott belőle, de most tehát alapvetően az oltári szentségben minden egyes morzsájában az egész Isten jelen van, kellő tisztelettel kezeljük, de a kellő tisztelet nem jelent aggodalmaskodást. Tehát én nem fogok egy mise után ott a padlón nagyítóval keresgélni, hogy nem esett el véletlenül egy darabka. Mert azzal, hogy Jézus kenyérű lett, azzal ezt vállalta, hogy a kenyér morzsálhat. Most más dolog az, amikor egy nagyobb darab esik le, akkor természetesen a pap fölveszi. Mert igen, de ne csúszunk, ez is az ördög lehet. Az ördögnek egy kísértés, hogy belecsúszunk egy olyanba, hogy legyünk ilyen skupulusnak hívják, hogy ilyen túlzottan aggódók. Na most a kézbeáldozásra azért szeretnék pár szót mondani. Erre a didaké tanít, az apostolok tanítása, ez egy ilyen óegyházi irodalom, nem biztos, hogy az apostoloké, vagy közvetlen nem apostol utódok tanítása-e, de így hívják a dokumentumot, hogy nagyon szépen fogalmaz, hogy tedd jobb kezedet bal kezed trónusául, és ugye így fogadd az urat, és akkor ugye ezt így teszi a pap bele az oltári szentségét, és ezt kivesszük, a jobb kezünkkel feltéve, a jobb kezesek vagyunk, és ugye úgy tesszük be a saját szánkba. Ez bizonyos esetekben előnyös. Tehát most én itt nem akarok átmenni ilyen nagyon poénosba, hogy ezeket az eseteket elemezzem, de bizonyos esetben célszerű kézbeáldozni. Ellenben a kézbeáldozásnak a pap előtt kell megtörténnie. Ugye logikusnak tűnne, hogy én megkaptam az ostját, tehát hogy gyorsabban menjen az áldoztatás, mert hát sokan állnak mögöttem, én nem félre lépek, hanem oldalra lépek, és addig ott imádkozva én ezt magamhoz veszem, és addig tud haladni a sor, ez tévedés. Tehát ott a pap előtt kell, mert a pap nem csak kiosztója, hanem őrzője is az oltári szentségnek, és ez nem egy erekje, tehát ez nem arra van, hogy akkor azt akkor most eltegyük, betegyük a kis imakönyvünkbe, vagy ide-oda-amoda. Ha most itt nem akarok belemenni, de hallottam szörnyű dolgokat, most a szörnyű dolgon nem ilyen az, hogy jönnek a sátánisták oltári szentséget lopni, de állítólag ilyen is volt, hanem hogy mit tudom én, tehát valami beteg jószágot akartak vele gyógyítani, tehát nem erre való. Nem. Tehát az oltári szentség az emberek üdvözítésére adta az Isten, és ugye azt azért, hogy ott a szent misében, tehát Jézus sem azt mondta az apostoloknak, hogy tegyetek ebből zsebre valamennyit, mert ez én testem, és majd gondoljátok, hogy hanem ott akkor ott történik, vagy most ez megint olyan, mint amikor én elmegyek egy vacsorára, ott ugyan nem eszek, de azért ott egy kis szatyorból csomagol. Tehát nem, most nem tudom már máshogy elmondani, nem arra való a szent áldozás. Hát ugye most olyan dolgok jönnek, amik nem nagyon vannak, pedig jó lenne, ha lennének. Ugye a szentáldozás után, ugye amíg történik a szentáldozás, a megfelelő liturgikus időszakban ezt ugye ének kíséri, mert ugye ez is egy vonulás, és minden vonulást ének kísér. Ugye nem mondtam el a vonulásokat azért nem, mert ugye ezt egy falusi templomban, ami hál' Istennek nem túl nagy, mármint olyan értem, hogy nem kell túl sokat költeni a fenntartására, de ezért kényelmesen elférnek benne a hívek. Tehát ott nem látunk ilyen vonulásokat, hogy a minisztránsok vonulnának az áldozati adományokkal, vagy hogy a pap hosszasan vonulna a szószékhez, vagy a pap hosszasan vonul az oltári szentségért a tabernákhoz vissza, tehát ezek ilyen vonulások, de máshol vannak, és ezeket általában énekekkel kísérik. Tehát ugye a szentáldozás során ugye van ez a vonulás, ugye a hívek vonulnak a szentáldozáshoz, majd ugye a helyükre vonulnak. De most ami ilyenkor nem szokott lenni, de jó lenne, ha lenne, az a szent csend. Tehát amikor van egy kis időnk arra, hogy elmélyedjünk Jézusnak a jelenlétében. Tehát ez idő alatt a pap eltisztítja a miséző eszközöket, tehát előírás az, hogy el kell mosni a kelyhet. Az nem előírás, hogy vízzel vagy borral. Tehát nem hibázik a minisztráns, hogyha akkor a kelyhely elmosás, akkor a bort önti bele, vagy mind a kettőt vannak papok, akik ezt kérik. Tehát alapvetően a víz is bőven elég hozzá. Ugye itt az, hogy az oltári szentség iránti tiszteletből, ugye Jézusnak a kenyér és a bor színében való megjelenése iránti tiszteletből ugye a maradékokat eltüntetjük, tehát hogyha amikor pap megtörte a nagyostját és morzsa hullott a paténára, ugye az a kör alakú tálca, ami fölött a kenyeret megtöri, vagy kiitta a kelyhet, és ugye maradt még benne pár csepp a szent vérből, tehát akkor ezeket, most bocsánat a kifejezésre, de ez a kifejezésre konzumálja a pap, magához veszi el, fogyasztja őket, ugye a konzum materializmus, a fogyasztói materializmus. Na, tehát ez a neve ennek. No, és akkor ugye a kehelynek az összepakolása következik. Na most ez alatt is általában ugye úgy gondolják a kántorok, hogy ezt is kísérni kell. Nem kell, de nem baj, hát ha megszokták, akkor mindegy. Hát ez alatt az idő alatt lehetne egy szent csend. No, ezután, amikor ez megtörtént, ugye van, ahol ugye a pap leül a papi székre, és majd utána föláll, hogyha annyi ideje van még, és következik az áró könyörgés, amikor ugye a pap a szentmisének a kegyelmeiért a hívekkel együtt hálát ad, és ezt a hálaadást egy könyörgésből foglalja össze, majd a szentmisének az elbocsátása következik, ugye itt újból ugye az Úr legyen veletek, ugye erre megint felállnak a hívek, válaszolják egy ésett lelkeddel, ugye ad egy áldást a pap, ami adott esetben lehet a liturgikus időszaknak megfelelő, vagy ünnepélyesebb áldás, ha valami nagyobb ünnep van, és ugye akkor mondja a pap, hogy ugye a szent mise véget ért, menjetek békével, küldetésetek van, menjetek békével. Ugye ez a küldetésetek van, ez azt jelenti, hogy latinul úgy hangzik, hogy ite missa est. Tehát innen van a mise kifejezésünk, hogy missziótok van, küldetésetek van. Tehát a mise szó az így ebből ilyen küldetést jelent. Tehát így néz ki egy szent mise, majd ugye a szent mise végén a hívek távoznak. Tehát ez történik a szentmisében, természetesen sokkal hosszabban, sokkal részletesebben. Lehetne erről beszélni, de nem is ez a célom, hanem úgy nagyjából tisztában legyünk azzal, hogy akik még ezzel kapcsolatban nem rendelkeznek információkkal, vagy nem szokták meg azt, hogy szentmisére járnak, hogy mi és miért történik a szentmisében, és hogy mit is ünneplünk ott, és hogyan tart az ünneplés, így még inkább be tudjon kapcsolódni az illető. Most nem ajánlám a senkinek se, hogy aki így ismerkedik a hittel, és bemegy egy templomba, és mondjuk még nincs megkeresztelve, vagy lehet, hogy meg volt valamikor gyerekkorában keresztelve, aztán véget ért a dolog, hogy szent áldozáshoz járuljon. Ugye a misén részt lehet venni akkor is, hogyha az illető nem olyan buzgó hívő, vagy most találkozik először a kereszténységgel. Ebben az esetben lehet, hogy célszerű eleinte kicsit hátrébb helyet foglalni, és követni azoknak a mozdulatait, akik már benn vannak a templomban. Mindenkit szeretettel várnak, senkit nem fognak kinézni, azért, mert eljött szent misére, és még nem tudja, hogy mi hogyan van. Alapvetően ugye még egy ilyen dolog, hogyha ha valaki nem hívőként vesz részt a szent misén valamilyen okból kifolyólag, sok ilyen ok lehet, nem feltétlen azért, mert valami közeli hozzátartozó gyászol, sem keresztet nem kell vetnie, sem le nem kell térdelnie, mert hiszen ez nem következik belőle, de azt gondolom, hogy a felállások és a leülések azok nem jelentenek senkinek sem terhet. Ezeket mindenképpen célszerű neki is a többiekkel együtt véghez vinni, és hát ugye persze az imádságokat sem kell mondani. Vannak nagyon jó kiadványok, ilyen imádságos könyvek, ahol szépen végig van az egész szertartás vezetve, tehát az ember könnyenben be tud kapcsolódni, énekes könyvek, és ugye az éneklésbe is ezekkel könnyenben be lehet kapcsolódni. Most így röviden ennyit gondoltam a szentmiséről. Nem az volt ennek az előadásnak a célja, hogy a teljes mélységét feltárjam, hanem csak egy ilyen rövid ismertetőt mondjak arról, hogy mi is a szent mise. Köszönöm a figyelmet, hogyha tetszett ez a videó, akkor arra kérem, hogyha ezt valaki a Facebookon látta, hogy egy szívecskével jelezze, hogy tetszett neki, ezzel több emberhez el fog jutni a spontán módon, egyébként pedig bátran osszuk meg, vagy ajánljuk ismerőseink figyelmében, ezzel ebbe a misszióba, amiért ez a videó létrejön, belekapcsolódunk. Köszönöm a figyelmet!
A szentméséről Bognár István gutorföldi plébános gondolatait hallották.
Gyere, gyere velem, tavasz jár már, gyöngyvirág lesz majd a párnád, gyöngyvirág lesz majd a párnád, örök hűség vár rád.
Gyere, gyere velem, hív a hajnal, nincsen felhő, nincsen csillag, nincsen felhő, nincsen csillag, pihány karjaimban.
Drogoviadose ajánlsta, nem az vezdél.
a ja nisam s onom koju volim.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Csórics Balázs színművésszel beszélgetek, akivel a 18. alkalommal megrendezésre kerülő ecsédi motoros búcson találkoztam. Csórics Balázs színművész úr a Sereg című sorozat főszereplője. Ezügyben szeretném egy kicsit meginterjúvolni.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Köszönöm szépen a beszélgetést így előre is.
Nagyon szívesen. Itt lenne az első kérdésem, hogy ugye a Sereg című sorozat főszereplője vagy. Milyen karaktert alakítasz a filmben?
A karakterem neve Győrbíró Zsolt, és ő egy alezredes a sorozatban. Egy szuperfegyelmezett, nagyon érzelmes, viszont pont a szuperfegyelmezettségéből kifolyólag egy nagyon zárkózott ember, aki egy elég súlyos hibát próbál meg helyrehozni a sorozat ideje alatt. És e körül forog, emellett nyilván van egy családi szála is a történetnek, a fiával és a feleségével való viszonya is folyamatosan ugye ez szerint alakul, és annak a magasságait és a mélységeit járja végig párhuzamosan, mondjuk úgy, hogy a szakmai szálával. Úgyhogy én nagyon-nagyon szerettem csinálni, nagyon szerettem forgatni, végtelen hálás vagyok az elmúlt fél évért.
Hogyan tudtál azonosulni a szerepeddel, de ugye azt mondtad, hogy minden percét élvezted a forgatásnak, de egy kicsit, hogyha elmondanád, hogy tehát hogyan tudtad megélni, hogyan tudtál azonosulni a szereppel?
Nagyon szeretem a Zsolt karaktert azért, mert hihetetlen profizmus, egészen elképesztő önfegyelem, egészen elképesztő precizitás, profizmus jellemzi, és mégis egy nagyon érző ember, és szerintem sikerült egy olyan karaktert érni, egy olyan karaktert megalkotni az alkotóknak, aki az erőt és a fegyelmet, az erőt és az emberséget, és az erőt és a szeretetet tudja nagyon szépen megmutatni, nagyon szépen végigvinni. Ennek minden egyes sarkalatos mélységét, minden egyes buktatóját igyekszik megmutatni minél több emberi helyzetben, hogy egy olyan profi katona, akit én játszhattam, hogyan kezeli az érzelmeit, ki tudja elmutatni az érzelmeit, meg tudja-e értetni magát más emberekkel, legyen az a családja, legyen ez a fia, legyenek azok a kollégái, és hogy hogy tudja az emberi részét mégiscsak igenis vinni, és igenis megélni, és igenis nem egy ilyen, igen, technikailag gyilkoló géppé válni, hanem pont a másik oldalt megmutatni, hogy milyen emberség és milyen érzékenység rejlik egy ilyen erő mögött.
És volt-e kedvenc részed vagy jeleneted, amit így megosztanál a hallgatókkal?
Igazság szerint én azt szoktam mondani, hogy hála az égnek nem volt kedvencem. Nyilván az akció jelenetek és nyilván a harcászati jelenetek azok nagyobb figyelmet meg nagyobb izgalmat okoztak, de egyébként az emberi vonulata a filmnek legalább annyira izgalmas és legalább annyira fontos volt, csak máshogy. Mert hogy ott ugye alapvetően az érzékenység. A harcászatban meg alapvetően a profizmus az, ami dominált a forgatások során. De hogy sikerült egy nagyon, nagyon izgalmas olyan fúziót létrehozni ebben, ami igenis igen, nagyon nagyon érzékeny, és én ezért nagyon hálás vagyok, és nagyon szeretem.
És hogyan kerültél bele ebbe a főszerepbe? Tehát volt ennek valami előzménye?
Ezen a mai napig mosolygok, és nagyon, nagyon szeretem ezt a részét is a történetnek, hogy én a rendezőt és a casting direktort és a producert és mindenkit megkérdeztem, hogy egyébként ti honnan ástatok elő engem? És mondták, hogy figyelj, nekünk kellett az a fizikum, amit te vagy, kellett az az erő, amit te vagy, és végtelen megtisztelőnek tartom, és ilyen nagyon, nagyon igyekeztem a forgatás során meghálálni, hogy kellett az az érzékenység, amit te tudsz. Úgyhogy remélem sikerül ebből minél több mindent megmutatni így a sorozat során.
Hát én csak szívből gratulálok, és további sok sikert kívánok a munkásságodhoz. A következő kérdésem, hogy mikor érezted először, hogy te színészettel szeretnél foglalkozni, vagy kiskorodtól volt ilyen jellegű ambíciód, és ez szépen kialakult?
Az a mókás, hogy ambícióm nem volt kiskoromban, azért már majdnem felnőtt, tehát én majdnem érettségi környékére lett teljesen biztos, hogy én színész leszek.
De akkor biztos lett?
De akkor biztos lett, egyébként olyannyira biztos lett, hogy én csak a színműre adtam be a jelentkezésemet, tehát hogy nem volt alternatív egyetem.
Nem volt B-opció.
Nem volt B-terv, és az érdekesség az egésznek, hogy a jelei a szüleim elmondásai alapján már icipici korom óta látszottak, és icipici korom óta majdhogy nem egyértelmű volt, hogy a zene, a versek, a művészet, a rajzolás, a mozgás tényleg majdhogy nem hamarabb tudtam énekelni, mint beszélni, majdhogy nem hamarabb tudtam, ha nem is feltétlenül táncolni, de hogy így zenélni, mint járni, szóval, hogy ilyen...
Hát a véredben volt.
Egyébként igen, és ez egy nagyon furcsa, hogy sose gondolkoztam ezen így, mert nekem nyilván természetes volt, de igen, most, hogy kérdezed, végső soron igen, én így születtem. Tehát a versek kapcsán például tökre egyértelmű, hogy jön egy csomó ember, hogy szia, nagyon köszönöm, hogy ezt csinálod, és nagyon köszönöm, hogy ezt te viszed, és tényleg az a zsigerből jövő elsődleges válaszom erre, hogy engem ezért küldtek.
Kicsit, ha mesélnél a rádióhallgatóknak a munkásságodról.
Igazság szerint 2020-ban fordult egy elég nagyot velem az élet. Én elkezdtem verset mondani a TikTokon, aztán a TikTokból lett TikTok, Facebook, Instagram, minden is. Gyakorlatilag a Covid hozott egy következő nagy fordulatot, mert ott indult az, hogy ugye mindenki beszorult a saját nappaliába, vagy a saját szobájába, és én ott kezdtem irodalmi kívánság műsorokat tartani, hogy én a kis gitárommal, meg a kis laptopommal leültem a nappaliban, és mindenki otthon volt, és akkor ő beírta, hogy ő szeretné Aditól az Őrizem a szemedet, vagy Pilinszkitől a Tilos csillagont, vagy a Semmiért egészent, vagy a bármelyik verset, vagy dalt hallani, és akkor én ott ültem, és barátom a Google alapon, én verseket olvastam órákon keresztül, meg dalokat énekeltem órákon keresztül, és ez ment egészen addig, amíg a járvány el nem múlt, és át nem vészeltük, és imádtam csinálni, és egyébként a mai napig csinálom, és nagyon szeretem. Én is szeretem, meg hál' az Istennek azt látom, hogy akik hallgatják, azok is nagyon szeretik.
Ez egy fantasztikus kezdeményezés, amikor úgyis depressziósak voltak az emberek, befelé fordultak, kilátástalan volt minden. Ez azt hiszem mindenféleképpen egy pozitív értékű, és egy egy jó érzéssel tölti el az embert, ha egy ilyen verset meghallgat, sőt, még ha zene is van hozzá, biztos, hogy mosolyt varázsolt az emberek arcára. És jelenleg van-e szereped, amiben dolgozol, vagy most a nyára fókuszálsz?
Az az érdekes, hogy szerep most éppen nincsen, illetve nagyon szeretem azt, hogy egy teljesen következő szint indult el az életemben egyébként a seregnek köszönhetően. Vannak olyan terveink a megafilmmel, amivel magát a kommunikációt, a promóciót igyekszünk egy következő szintre emelni, és tényleg ilyen nagyon igényesen és szépen és kultúráltan csinálni, és ez teljes mértékben egybevág az én azon szándékommal, hogy én is szeretném egyébként pont a közösségi médiát jól használni és jóra használni. Azért, mert hál' az Istennek mondhatom azt, hogy a munkásságom az élő példa arra, hogy ezt igenis lehet úgy csinálni, hogy csak azt csinálod, amit szeretsz. És teljesen mindegy, hogy ez mi. És az, aki erre fogékony, az meg fog találni. Mert tényleg az van, hogy én az esélytelenek nyugalmával kezdtem el 2020-ban verset mondani, mert...
És abszolút példaértékű.
Köszönöm szépen. Mert tényleg az volt bennem, hogy ki az Isten akarna verset hallgatni 2020-ban, meg minek, meg egyébként is, meg különben is. És lett belőle a Facebookon 260 ezer ember, a TikTokon lassan... Köszönöm. A TikTokon lassan 110, lassan 21 az Instán. Szóval, hogy elindult belőle valami számomra is egészen váratlan, és én igazából a színházzal és a kultúránkkal, a nyelvünkkel, a zenénkkel, olyan dolgokkal, amik a kultúránknak aktív része, és mégis nagyon sokszor elmegyünk mellette, én ezekkel igyekszem segíteni, hazaterelni, hazatalálni az embereket vissza, és tudom, hogy ez 2024-ben mennyire hangzik nyálasan,
abszolút,
hogy a szívükbe.
Nem, abszolút nem.
Tehát, hogy szerintem nagyon fontos hazatalálni a szívünkbe. Nagyon fontos az, hogy Exupéry mérhetetlen pontos jól, csak a szívével lát az ember. És tényleg, ha én becsukom a szemem, van egy kedvenc történetem, a Kassai Völgyhez kapcsolódik. Az egyik csapattársamnak segítettem, aki ott a völgyben elég rutinosan mozog, és mindenhez is ért, láncfűrészeket élezni. És akkor mondtam, hogy András, segíthetnék? És mondta, hogy persze, Balázs, jöjjön. És nagyon érdekes volt, hogy de hogy ezt hogy kell csinálni, szűz vagyok én még láncfűrész élezésből, és mondta, hogy hát ez úgy van, hogy akkor ide befogjuk a satuba, és akkor itt van ez a reszelő, és akkor ezzel ez így 45 fokban, és akkor a láncszemeket kell reszelni. És kérdeztem, hogy és honnan fogom tudni, hogy ez jó. És nagyon érdekes, hogy egy olyan mondatot, egy olyan szót mondott, ami fölött elsőre elsiklunk, és mégis majd mindjárt értelmez, hogy mennyire fontos. Azt mondta András, hogy azt majd úgy érzed, majd ráérzel. És nekem itt jön bele az, hogy nekem az a mondat ilyen iszonyatosan durván beakadt, hogyha a láncfűrész élezésre rá lehet érezni, akkor az érzés, és hogyha megnézed, minden, ami számunkra végtelenül fontos, legyen az egy érintés, egy beszélgetés, egy csók, a tiniknél a szerelem hogy alakul, felnőtteknél a szerelem hogy alakul, és próbálunk valahogy úgy evickélni ebben a nagyon nagy viharban, ami jelenleg a világ, hogyha igazán fontos dolgokról beszélgetünk, akkor mindannyian azt mondjuk a másiknak, hogy majd ráérzel. És itt jött bele nekem az...
Ez nagyon fontos.
Igen, és itt jött bele nekem az ilyen visszaigazolásnak, hogy ha a láncfűrész élezésre rá lehet érezni, akkor bármire rá lehet. És rá lehet érezni. Szóval, hogy én visszatérve ezzel igyekszem segíteni, hazatalálni, igenis a szívbe, ráérezni újra saját magunkra, a másikra, a kapcsolatainkra, a kommunikációnkra, emberségünkre, hogy tudunk emberien szólni egymáshoz újra.
A kedves hallgatóknak mesélnél a jövőbeni célokról, tervekről?
Természetesen, nagyon köszönöm a kérdést. Én a szeretet művészete néven igyekszem átadni mindazt, amit tudok. Az online térben is ebben az irányba mozgok, és próbálok minden egyes hónapban megkeresni olyan embereket, akik az adott szakterületeken, ugye van ez a van ideje a vetésnek, és van ideje az aratásnak. Igen. Az egyik ilyen, például, amit én nagyon szeretek, az asztrológia, amit szerintem nagyon-nagyon sok helyzetben nagyon rosszul értelmeznek emberek, nagyon rosszul kezelünk. Nekem ez ugyanez, hogy igazából a csillagjegyek azok nem valami szuper misztikus, meg szuper földön túli dolgot képviselnek, hanem egyébként pont a magyar nyelv. Dolgainknak van szó szoros értelme, és szó átvitt értelme. A dolgok szó szoros értelme a fizikai világot leíró jelentésüket jelenti, a szó átvitt értelme pedig a nem fizikait. Egyszerű példa, hogy mindenkinek világos legyen, mi folyik itt. Ha valaki belép egy terembe, és ott van benne két ember, és azok beszélgetnek, akkor is meg lehet kérdezni, hogy mi folyik itt. Nem kell valaminek természetszerűleg fizikálisan folyni, se vérnek, se semmilyen egyéb folyadéknak, mert a két ember között zajló történet is folyamat. Szóval, hogy én szeretett művészeten néven próbálok online és offline is mindenkinek segíteni, akinek már eléggé fáj, akinek fontosabb az, hogy szembenézzen a saját poklaival, mint hogy kifelé mutogasson, mert egyébként saját tapasztalatom az önismeretem útján, hogy minden pokol rejtkincset csak merni kell bemenni érte.
Kedves színművész úr, köszönjük szépen, hogy ezeket a gondolatokat megosztottad velünk. További sok sikert kívánok munkásságodhoz.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, Csúrics Balázs színművésszel Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.